A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Közlönyben megjelent az igazságügyi miniszter rendelete az április 12-ére kitűzött országgyűlési képviselőválasztás határidőinek és határnapjainak megállapításáról, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Az NVI a rendeletben szereplő határnapok közül felhívta a figyelmet arra, azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát kíván állítani a választáson, február 3-ától lehet jelölő szervezetként bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választópolgárok február 5-től április 2-án 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési kérelmet, a külképviseleti névjegyzékbevétel iránti kérelmet, a nemzetiségi névjegyzékbevétel iránti kérelmet, a látássérült választópolgárok a Braille írással ellátott szavazósablon igényüket. Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az idősek megbecsülését. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 48%-kal emelkedett. A kormány nem csupán értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen tudta növelni a nyugdíjak reálértékét is. Az országgyűlési választások előtt megalakul a közmédia választási iroda, jelentette be a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán. Altorjai Anita kiemelte, az ideiglenesen létrejövő testület tagjait a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap és a Duna Média Szolgáltató, mint a közmédia két alappillére delegálja, a héttagú testület addig működik, amíg a választásoknak vége nem lesz. Zárul a fejlettségi szakadék Budapest és a fővároson kívüli térségek vármegyék között, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolcon a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei közgyűlés évértékelő rendezvényén. Navracsics Tibor közölte, ezt egyértelműen jelzi az is, hogy Borsodabolyi-Zemplén vármegye ebben az évben már növekedési pályán van. Hozzátette, lassú és szívós munkával ezen térségek felzárkóztatása az elkövetkező években is folyamatos lehet, ha a munka ugyanebbe az irányban és ugyanilyen intenzitással folytatódik. Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke az évértékelő beszédében egyebek közt beszámolt a vármegyei közgyűlés és annak hivatalának működéséről és bemutatta területfejlesztési tevékenységük eredményeit. Debrecen a szakképzési megújulás motorja. Az általános iskola után 2200-an a szakképzésben folytatják a tanulmányaikat. A város középiskolásainak 60%-a a szakképzésben tanul, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Kérdezd a minisztert fórumsorozat debreceni állomásán tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs gazdasági csodának nevezte, hogy az elmúlt 10 évben 101 nagyvállalat telepedett le a városban, 600 milliárd forint támogatás érkezett Debrecenbe, és 23 ezer új munkahely létesült. A tárcavezető szerint ez a gazdasági fejlődés a szakképzési megújulásnak is köszönhető. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 iskolája közül 2 van az ország 10 legjobb technikuma között, ami országosan is példanélküli. Végül az időjárásról. Ismét romlanak a látási viszonyok. Többfelé képződik akár sűrű, zúzmarásköd. Így nagy rész borult párás, ködös idő várható. Több helyen, de egyre inkább keleten fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék. Az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. A déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket. Pénteken a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Délnyugaton néhol 5 fok felett lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozott a svájci tűzvész áldozatainak családtagjaival. Az egyház veletek hordozza a fájdalmat. Leó pápa írása a Szent Péter folyóiratban. Az egyházhoz tartozás érzése fontosabb, mint a számok az egyházban. Elkészült Leó pápa mozaik portréja a falakon kívüli Szent Pál bazilika számára. Bárány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi második vasárnapra. Leó pápa találkozott a svájci tűzvész áldozatainak családtagjaival. Az egyház veletek hordozza a fájdalmat. Csütörtökön délben fogadta a Vatikánban a Szent Atya a szilveszter éjszakán kitört, tragikus tűzben meghalt, vagy súlyosan megsérült olasz áldozatok hozzátartozóit. Közelségéről és imáiról biztosította őket az egész egyház nevében. A szeretet és az emberi együttérzés szavai ilyenkor kevésnek és tehetetlennek tűnnek, de Péter utóda ma is erővel kijelenti, nem hiába való a reményük. 14. Leó pápa nagy megindultsággal fogadta hozzátartozókat, akik a svájci Gran Montana síparadicsom egyik szórakozó helyén kitört tűzvészben vesztették el szeretteiket. Szilveszter éjjelén 40 halálos áldozata és 116 sebesültje volt a tragédiának, nagyrészt fiatalok, köztük több kiskorú. Két héttel a tűzvész után, mialatt folyik a baleset körülményeinek kivizsgálása, a sérültek felépüléséért imádkoznak, Leó pápa elfogadta az olasz hozzátartozók kérését, hogy találkozzék velük. Mintegy 20 ember volt jelen az apostoli palota pápák termében csütörtökön délben, akiknek a Szent Atya rögtönzött szavakkal elmondta.
Quando saputo che de parte vostra qualcuno aveva chiesto questa udienza, subito ho detto di sì, che troveremo il tempo.
Amikor megtudtam, hogy valaki közületek kérte ezt az audienciát, azonnal azt mondtam, találunk rá időt. Szerettem volna legalább osztozni ebben a pillanatban veletek, ami a sok fájdalom és szenvedés közepette, valóban a hitünk próbatétele.
Con quella domanda che sempre ci accompagna, dire perché, signore, perché?
Az ember sokszor megkérdezi, miért, uram? Kedves családok, ezek a nagy fájdalom és szenvedés pillanatai. Az egyik legkedvesebb, legjobban szeretett hozzátartozótok életét veszítette egy drámaian erőszakos katasztrófában, vagy hosszú időre kórházba került. Testét eltorzította az a szörnyű tűzvész, ami az egész világot sokkolta. És mindez a legváratlanabb pillanatban, egy olyan napon, amikor mindenki örvendezett és ünnepelt, hogy örömet és boldogságot kívánjon egymásnak.
E cosa dire allora in una circostanza simile?
Mit lehet mondani egy ilyen helyzetben? Milyen értelmet lehet adni ezeknek a történéseknek? Hol lehet megfelelő vigaszt találni arra, amit éreztek? Olyan vigaszt, ami nem hiába való és felszínes szavakból áll, hanem mélyen megérint és újraéleszti a reményt. Sorolta a kérdéseket a pápa, majd így szólt.
Forse c'è solo una parola. Che sia adeguata.
Talán van egy szó, kedves testvérek, amelyik megfelelő. Isten fiának a szava a kereszten, akihez ma oly közel álltok, mely elhagyatottsága és fájdalma mélyéről kiáltott az atyához. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az atya válasza fia könyörgésére 3 napot várat magára, csöndben. De aztán micsoda válasz érkezik. Jézus dicsőségesen föltámad, örökre a húsvét örök fényében és örömében él. Leó pápa így folytatta a svájci tűzvész áldozatainak családjához intézett szavait.
Io non posso spiegarvi, fratelli e sorelle, perché si è stato chiesto a voi.
Én nem tudom megmagyarázni nektek, miért kérték tőletek és szeretteiktől ezt a próbatételt. A szeretet és az együttérzés emberi szavai, amelyeket ma mondok nektek, nagyon szűkösnek és tehetetlennek tűnnek. Másfelől azonban Péter utóda, akihez eljöttetek, ma erővel és meggyőződéssel jelenti ki nektek. A reményetek nem hiába való, mert Krisztus valóban föltámadt. Az Anyaszent Egyháza tanúja és bizonyossággal hirdeti. Szent Pál, aki élőben látta, azt mondta a korintusi keresztényeknek, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
Cari fratelli e sorelle, nulla potrà mai separarvi dal amore di Cristo.
Kedves testvérek! Senki nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, mint ahogy szeretteiteket sem, akik szenvednek, vagy akiket elveszítettetek. A bennünk lakozó hit bevilágítja életünk legsötétebb és legfájdalmasabb pillanatait is, egy olyan semmivel nem helyettesíthető fénnyel, ami segít, hogy bátran folytassuk utunkat a cél felé. Jézus előttünk jár a halál és a feltámadás útján, ami türelmet és kitartást igényel. Legyetek biztosak az ő közelségében és gyengédségében. Nem áll távol attól, amit átéltek, éppen ellenkezőleg, osztozik benne, és veletek együtt hordozza. Ugyanígy az egész egyház veletek együtt hordozza.
Siate certi della preghiera di tutta la chiesa, della mia preghiera personale.
A pápa személyesen is az egész egyház imádkozik azért, hogy az elhunytak békében nyugodjanak, a szenvedők enyhülést nyerjenek, és a hozzátartozókért is, akik gyöngéden és szeretettel állnak mellettük. Szívetek ma megtört, mint Máriáé volt a kereszt lábánál. Mária keresztnél, fiát látva, a fájdalmas miasszonyunk mellettetek áll ezekben a napokban, és az ő oltalmára bízlak benneteket. Forduljatok hozzá fenntartás nélkül, könnyeitekkel, és keressétek anyai vigaszát, amit talán csak Mária tud megadni, és meg is fog adni nektek. Máriához hasonlóan ti is türelemmel várjátok majd a szenvedés éjszakáján, de a hit bizonyosságával, hogy egy új nap támadjon, és meglelitek az örömöt.
Che la pace e la consolazione della fede vi accompagni sempre. Amen.
A hit békéje és vigasza kísérje mindig benneteket, mondta 14. Leó pápa, majd apostoli áldását adta a tragédiában érintett családokra. Végül együtt elimádkozták a mi atyánkot és az üdvözlégyet.
Leó pápa, az egyházhoz tartozás érzése fontosabb, mint a számok az egyházban. A Piazza San Pietro magazin 2026. januári száma teljes egészében a béke témájával foglalkozik, és szokásos módon 14. Leó pápa írásával kezdődik. Ebben a hónapban a Szentatya egy olvasónak válaszol, Nunciának, egy svájci katekétának, aki Laufenburgban egy 620 lakosú településen él. Vetek, de a palánták nehezen nőnek. A gyerekek és a családok a sportot és a bulikat részesítik előnyben, írja az 50 éves asszony, aki lelkesen írja le évtizedek óta tartó hitoktatói munkáját az első áldozástól a bérmálásig. Levelében egy problémás helyzetről ír. Itt Svájcban nehéz rávenni a szülőket, sőt, még néha a gyermekeket és a fiatalokat is, hogy bízzanak Istenben. A családok ritkán vannak jelen, és gyakran közömbösek a vallás gyakorlása iránt. A gyerekeket inkább a sport, a zene, az okostelefonok és a bulik vonzák, mint a hit. Vasárnapokon egyre üresebbek a templomok, amelyeket elsősorban az idősek látogatnak. A mindennapi küzdelem a vetésért, amikor a föld kopárnak tűnik. Ezt a képet festette le a svájci katekéta. Mégis a csüggedés kapcsán megerősíti elkötelezettségét. Megpróbálok vetni, de a palánták nehezen nőnek. Arra kéri a pápát, hogy imádkozzon a gondjaira bízott fiatalokért, és érte, hogy soha ne veszítse el a bátorságot a folytatáshoz. A Szent Péter tér magazin lapjain, amelyet Enzo Fortunato atya vezet, 14. Leó Nuncia aggályaira válaszol, és azokat európai kontextusba helyezi. A helyzet, amelyben éltek, nem különbözik az ősi kereszténység más országainak helyzetétől. A pápa arra hív, hogy nézzünk a részvételi számokon túlra. A katekézisre szánt órák soha nem vésznek kárba, még akkor sem, ha a résztvevők száma nagyon kevés, és felvet egy egyházi kihívást. A probléma nem a létszám, ami kétségtelenül elgondolkodtató, hanem az egyre nyilvánvalóbb hiánya annak, hogy egyháznak érezzük magunkat, azaz Krisztus testének élő tagjainak, akik mind egyedi adottságokkal és szerepekkel rendelkeznek, és nem a szent dolgokban, a szentségekben pusztán megszokásból részesülő személyek. Nuncia és azok számára, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, a pápa utat mutat. Keresztényként mindig szükségünk van megtérésre, és ezt együtt kell keresnünk. A Szentatya emlékeztet arra, hogy a hit igazi kapuja, Krisztus szíve, ami mindig tárva nyitva áll. Elkészült Leó pápa mozaik portréja a falakon kívüli Szent Pál bazilika számára. A Szent Péter művekhez tartozó vatikáni mozaik stúdió elkészítette a 14. Leó pápa portréjának szentelt mozaik medaliont, jelentette be szerdán a Szentszék sajtóirodája. A minden pápa választást kísérő ősi hagyománynak megfelelően alig több mint 8 hónappal 14. Leó pápa megválasztása után a stúdió elkészítette a falakon kívüli Szent Pál bazilikába szánt mozaik portrét, a bazilika főpapjának, James Michael Harvey bíborosnak a kérésére. A 137 cm átmérőjű mozaik rondellát közel 15 ezer üvegzománc és arany mozaik darabokból készítették egy fém szerkezetre a Szent Péter művek stúdiójában. A tesszerák, egyedi üveg vagy kődarabok, kockák az ősi vágott mozaik technikával készültek, és a vatikáni hagyományok szerinti olaj alapú ragasztóval rögzítették őket. Különösen értékesek azok a darabok, amelyekkel Leó pápa arcát alkották meg. A mű kivitelezése Rodolfo pápámester festett vázlatán alapult, egy olajfestményen, amely a kör alakú mozaikkal megegyező méretű, amelyet kifejezetten úgy alkottak meg, hogy mozaikba átültethető legyen. A művet a falakon kívüli Szent Pál bazilika jobb hajójában, a Ferenc pápa portréja melletti térben helyezik el, közel 13 méter magasságban. A festett vázlatot ezzel szemben a pápák portréinak teljes sorozatával együtt a Vatikánban található Szent Péter művek gyűjteményében őrzik majd. A művet Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter bazilika főpapja, James Michael Harvey bíboros, a falakon kívüli Szent Pál bazilika főpapja és a Szent Pál kolostor apátja, Donato Olliári atya ajándékozta Leo pápának.
Bárány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi második vasárnapra.
10 földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket. Tépdeste a fák koronáit, a szántóföldeket meg teljesen letarolta. A cikázó villámcsapások és a jégeső viharos verés ellen egy düledező templomba menekültek. A villámcsapások hangja egyre erősödött, a korhat gerendák recsegtek. Attól tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet. A földművesek méltatlankodva gyanakodni kezdtek, hogy minden bizonnyal van közöttük egy nagy bűnös, és az ő méltatlan viselkedésének a következménye az égi háború. Féltek, hogy a gyakori villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien. Meg kell találnunk a bűnöst, javasolták, és túl kell adni rajta. Akasszuk ki kalapjainkat a templom körüli kerítésre. Akinek kalapját előbb viszi el a szél, az lesz a bűnös, és átengedjük sorsának. Megegyeztek a javaslatban. Nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját, és a 10 szalmakalapot a kerítésre akasztották. A szél egyet azonnal elkapott. Kegyetlenül is határozottan kidobták a kalap tulajdonosát is. A szerencsétlen ember 2 rét görnyedt a nagy szélben, és alig tudott lábon maradni. Csupán pár lépést haladt előre a nagy viharban, amikor óriási dörgést hallott, és amikor visszatekintett, látta, hogy a templomba becsapott a villám. Porrá égett az épület és a benne maradt emberek. Az évközi második vasárnap evangéliumának jobb megértése érdekében fontos tudni azt is, hogy az ószövetségi szentírás keletkezésének időszakában volt egy nagyon érdekes szokás. Az emberek érezték, hogy a bűn megrontja a közösség életét. Érezték, hogy valahogy ki kellene ebből lépni, de még nem értették a megváltás lényegét. Ezért kitalálták, hogy ha a bűneiket ráolvassák egy bárányra, és utána a bárányt elkergetik, akkor az elviszi a bűneiket. Ezt meg is tették. Kiválasztottak egy hím bárányt, majd a közösség elé vezették, és akinek, ami bűne csak volt, ráolvasta a bárányra. Majd, amikor mindenki végzett, a bárányt elkergették a pusztába, és ettől megkönnyebbültek, mert úgy érezték, hogy a bárány valóban elviszi az ő bűneiket. Valójában csak jelképes cselekedet volt, hiszen a bárány csak jelképesen vitte el az emberek bűneit. Ezt a szokást hosszú évekig, több évszázadon keresztül gyakorolták. A történet és az ószövetségi szokás inkább érdekes, mint hatásos, hiszen a bűnök nem szűntek meg. A kérdés az, hogy ki hatalmazta fel az embert, hogy megítélje, ki a bűnösebb. Egy másik kérdés pedig rögtön kikívánkozik, ha érdeklődéssel fordulunk a szentírási szövegrész felé. Miért éppen a bárányt választották? Miért nem más állatot? Talán azért, mert mindegyik állatnak van olyan védőfegyvere, amelyet úgy használ, hogy közben megbánt másokat. A bárány, a fiatal ártatlan bárány a béke, a szeretet, a szelídség jelképe. Egyik legenda szerint, amikor Isten megteremtette az állatokat, azok elvonultak előtte. Egynek nem volt közülük csak fegyvere, és ez a bárány volt. Az ő fegyvere a békesség, a szeretet. Jézus az Isten báránya, aki békét hoz, és legerősebb fegyvere a szelídség. Ő a mai evangéliumban újra felénk jön. Az évközi időben is. Jézus folyamatosan közeledik, és elveszi a világ bűneit. Nem csak elvette, hanem elveszi, folyamatosan. Nem csak elviszi és felviszi a keresztfára, hanem elveszi, nem mindegy. Ő folyamatosan elveszi, ha én odaadom és nem számon kér, nem olvassa rám bűneimet, hanem elveszi. Ahhoz azonban szükséges, hogy neki kimondjam. Ha kimondom, akkor megtapasztalhatom azt a felszabadító erőt, amelyet csak ő adhat, s megkönnyebbülök. Ne féljek neki kimondani semmit.
Persze ő ismeri titkaimat. Nekem fontos, hogy visszahalljam magamat, és hogy gondolataim formát öltsenek. Ehhez bátorság és őszinteség szükséges. Előbb-utóbb úgy is fény derül mindenre, hiszen az ő jelenléte maga a világosság, ami mindent megvilágosít. Elmúlt vasárnap megkeresztelkedésének történetét hallottuk, ma János tanúságtételét. János ő rám mutat. Az irány világos. Mi sokszor annyit kérdezzük, hogyan és merre tovább. Ha arra nézek, aki közeledik felém folyamatosan, akkor nem kell kételkednem. Mindenre van válasza, ha belül figyelek rá.
Bárány. Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi második vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. január 15-én elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával Szent Margit életpéldájáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Alázatosság és áltatlanság példaképe, Szent Margit, ki Jézus szívét, elhagytad a királyi pompát, és az Úr tiszta jegyessévé lettél. Íme hozzád folyamodom, és oltalmadba ajánlom szívemet és lelkem tisztaságát. Nagy alázatosságodra kérlek, őriz szívemet, hogy meg ne roncsa a hiúság. Angyali áltatlanságodra kérlek, ajánlj engem égi jegyesednek és az ő szeplőtelen anyjának, hogy esedezésem által minden bűntől tisztán maradhassak. Amen.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntenek benneteket, Mira és Zsuzska, ezen a mai beszélgetésünkön. És hát ugye január lévén, januárnak egy nagyon fontos szentje lenne, Szent Margit, akiről megint csak nagyon keveset beszélünk. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon fontos magyar szentünk, de hogy valahogy talán Szent Erzsébetnek a példája, Szent Erzsébetnek a személye valahogy egy picit, én szerintem, mintha egy kicsit többet foglalkoznánk Szent Erzsébettel, mint Szent Margittal, pedig mind a ketten nagyon-nagyon fontos Árpádházi magyar szentjeink. Hogyha visszagondolunk egy egyházi énekünkre, egy népénekünkre, ugye van egy népénekünk, és ebbe ugye Zsuzskának kérem a segítségét, amely szól Szent Margitról, legalábbis egy fél mondata.
Isten hazánkért.
Én nagyon szeretem azt az éneket, és igazából augusztus 20-a körül szoktuk ezt énekelni, nem?
Vagy amikor 20-án.
Valami, igen, vagy
akkor
valamiféle.
Akkor is, igen.
Akkor is, én
hát meg akkor is, amikor valamelyik szent, aki benne van. Igen, annak az ünnepe van, akkor is szoktuk természetesen.
És hogy szól ez a fél mondat? Mert igazából tényleg csak egy fél mondat szól.
Margit imái vezekelve szállnak.
Igen. Tehát is ezzel igazából mindent elmondott Szent Margitról, hiszen az ő élete az teljes mértékben az imádság, illetve az áldozatvállalás volt. Ő Szent Erzsébet unokahúga volt, a nagyszülei voltak második András és Gertród királyné, a szülei pedig ugye negyedik Béla király és Laskaris Mária. Testvérei között pedig Szent Kingát és Boldog Jolánt is megemlíthetjük. Tehát látjuk, hogy egy nagyon erős családba született ez a kislány, hiszen nagyon sok olyan példakép állhatott már gyerekként előtte, akiknek az életét látván megerősödhetett benne a saját hivatása is, hiszen hogyha csak a nagynénjét nézte, mondjuk Erzsébetet, na, tehát, hogy ő volt az egyetlen magyar domonkos szent például.
Azért lett domonkos, mert a szülei felajánlották a tatárjárástól félve a gyermeküket, és így lett domonkos szerzetes, a domonkos apáca. Amikor felajánlod a gyermekedet Istennek, akkor tulajdonképpen a célt kell nézni, hogy miért. És az, hogy most férfi szerzetes vagy apáca, az tulajdonképpen mindegy is, mert mindegyik Isten szolgálója. Innentől kezdve ahhoz kell egy nagyon nagy hazaszeretet, hogy ami bennem cseperedik, és bennem növekszik, és tulajdonképpen az enyém, azt átadom teljes egészébe a jó Istennek, és hogy a jó Isten szolgálatába szülök tulajdonképpen egy gyermeket, és vállalom annak minden fájdalmát.
Így van, és hogy mennyi sok szép példa volt a Szentírásban azért már előttük, akik ugyanezeket megtették. Tehát, hogyha visszanézzük, akkor tulajdonképpen az Ószövetségtől kezdve mindig vannak olyan személyek, akik az Istennek ajánlják a gyermekeiket, és nagyon-nagyon bátor szívvel, és nagyon-nagyon kedvesen adják oda, miután az Isten megajándékozta őket ezzel a gyerekkel. Tehát benne van az a fájdalom is, amit te mondtál, de benne van az az öröm is, hogy az Isten szeret minket, és hogy nekem jót akar, és biztos, hogy jó szándékai lesznek ezzel a gyerekkel, és a legtöbbnél ez be is bizonyosodott, hogy igen. Zsuska, te emlékszel arra, amikor Veszprémben nyaraltunk, és ott megnéztük azért Szent Margitnak azt a kolostort, ahol őt,
hogy
hát legalábbis a romjait.
Hogyne.
Ahol ő nevelkedett, mert hogy először ugye őt Veszprémbe viszik. 3,5 évesen Veszprémbe viszik a Szent Katalin kolostorba. Ugye ott láttuk is a várból, mikor lenéztünk, akkor ugye meg le is mentünk.
Le is mentünk, hogyne. És meg volt abszolút, hála Istennek az alapzata, hát körülbelül hát úgy, mint a, igen, úgy, mint a Bélapád felvi apátság kolostorának, hogy azért úgy nyomon követhető volt, hogy körülbelül hol, milyen helyiség, és mekkora.
És aztán került, ahogy te mondod, mire?
A Nyulak szigetére,
ugye?
Egy kicsit most így kimaradnak dolgok.
Ez ugye a Szűz Mária kolostornak hívták akkor. És ugye emlékeztek, hogy Erzsébetet is hány évesen vitték el? Mennyasszonynak?
4 évesen, igen.
És hogy 3,5 éves gyereket odaadok az áldába.
Igen, nyilván, amit az imént is mondtam, hogy egy nagyon nagy lemondás, de egyfajta biztonság is, mert azért az áda az mindig egy védett, meg a kolostorok, azok mindig egy védett hely voltak, és hiába volt akármilyen, akár tatárjárás, akármi, azért olyan érdekes, hogy ezeket a helyeket többnyire tiszteletbe tartották. Az Istenháza az Istenháza, és teljesen mindegy, hogy pogány vagy, akármilyen nép szállta volna meg az országot, azért tényleg ezt úgy próbálták tiszteletbe tartani.
12 évesen fogadalmat tesz. 12 éves, egy mostani 7. osztályos gyerek. És ekkor már 12 évesen tud úgy fogadalmat tenni, hogy elkötelezi magát az Istennek. Ő Krisztus jegyese akar maradni, őt a hazáját ajánlották fel a haza biztonságáért, és ő ebben végig hűséges volt, és képzeljétek el, hogy olvastam a Ráskai Lea volt az, aki 1500-as években leírja az ő életét, illetve az ő hozzá kapcsolatos történeteket, és hogy sokszor például még az öncsonkítás gondolatával is foglalkozott. De hogy nem, hanem hogy elcsúfítja magát, hogyha mondjuk őt akarják mondjuk férhez adni, mert ugye az apja többször is bepróbálkozott, hogy ők ugye hamar lemondtak erről a gondolatról, hogy meghozták az áldozatot, jó van, az Istennek elég volt 12-3-4-5-6 év, és akkor most már ugye, akkor biztosítsuk be az országot politikailag is, adjuk férhez a lányt.
Hát nyilván a cseh király, a lengyel királynak is oda akarták adni, de azért egy előző műsorokban is beszéltünk már arról, itt visszacsatolva arra, hogy 12 évesen hogy tud fogadalmat tenni. Nyilván 3 éves korában, hogyha bekerül egy zárdába, onnantól kezdve 12 éves koráig tulajdonképpen szerzetes nők, apácák nevelték. Ő neki ott jó volt. Ő onnan nem akart kiszakadni, hiszen a világról ő mit sem tudott, ő ott neki az volt az otthona, amióta a tudata úgy elkezdett bomladozni, ő, vagy bontakozni, ezekkel az emberekkel volt körülvéve, ezt a szellemet látta, és ebben nőtt bele. És ugyanaz, hogy amikor beszélgettünk még műsorokkal ezelőtt, hogy Mária milyen határozottan tudott igent mondani az arkangyalnak, itt is az van, hogy ő azért választotta ezt, mert a biztonság és a körülötte lévő szellem az őt megragadta.
Nem beszélve arról, hogy a régi korok embereinek sokkal hamarabb fel kellett nőni, ezt tudjuk, eleve kevesebb volt a várható élettartamuk, nagyon hamar illett már házasodni, gyereket
hát
szülni.
Ebben a korban már gyakorlatilag férhez is adták 13
és ugyanúgy, mint ahogy 10 éves trónörökösök a apjuk halála után képesek voltak sokszor egy országot kormányozni, nyilván mellettük voltak tanácsadók, de ugyanúgy, igen, ma nehéz nekünk elképzelni, amikor a gyerekeink, saját gyerekeinket is óvjuk, hogy jó, hát még nem kell eldönteni, meg nem baj, ha még nem tudod, hogy melyik iskolába menjél. Ezt ma nagyon nehéz elképzelni, de látjuk azt, hogy igenis egy jól nevelt, értelmes 10-12 éves gyermek képes felelős döntéseket hozni. Csak a mai
azért
tudatunknak ez furcsa.
Mi is vila utna legyünk,
térjünk már vissza Margithoz, mert olyan érdekes dolgokat találtam vele kapcsolatosan. Tehát azt mondom, hogy ugye ugyan 12 évesen tesz fogadalmat, de hűséges és kitartó a fogadalma mellett, sőt sokkal többet is tesz ő, mint amit talán elvártak tőle, illetve talán még amit a Jóisten is elvárt tőle, hiszen őneki nagyon-nagyon fontos volt az eukarisztia tisztelete. Tehát nagyon fontos volt, hogy ő találkozhasson az eukarisztiában jelenlévő Jézussal, hogy áldozhasson. Most azért képzeljük el, hogyha mondjuk hetente többször áldozott, hogy akkor ez gyakorlatilag az egész élete.
Folyamatos
böltés, folyamatos imádság.
De tulajdonképpen abba az életbe, amiben ő élt, ez szerintem természetes volt, hogy szerzetes nőként állandóan imádkozott és böjtölt, mert a mostani szerzetes nők is legalábbis nagyon sok rend a mai napig ugyanezt csinálja.
Igen.
A csendes rendek azok imádkoznak és böjtölnek.
Igen, nagyon fontos volt számára a szegényeknek a segítése. Hát nyilván ugye a szerzetes közösség.
Meg ezt látta is az őseitől, hát hiszen Szent Erzsébet is erre szentelte az egész életét.
Így van. Nagyon szerette érdekes módon a szenvedő Jézusnak tehát a szenvedés történetet. Ez volt a kedvenc része a Szentírásból, illetve tett is, nagyon meghatotta Jézusnak a szenvedése, éppen ezért böjtölt, ugye, amit már mondtunk, nagyon sokat, vezekelt, éjszaka is imádkozott, tehát hogy még napközben nem lenne elég az egész napi imaórák, amit a szerzetesek amúgy is végeztek, ő éjszaka is bökelt. Aztán, ami engem úgy igazából nagyon-nagyon, nem tudom, hogy zavar-e, hanem inkább ez már ilyen önsanyargatásnak tűnik, hogy ugye használt vezeklővet, illetve ostorozta is magát. Tehát a kincseik között a ládikójában, amikor átadta halálos ágyán a vezető apácának, és mikor meghalt, akkor ugye megtaláltak két vezeklő övet, amit azért úgy el tudunk képzelni, hogy az hogy nézhetett ki. Tehát lehet, hogy kívülről egy díszes övről volt szó, de belülről szögekkel, meg mindenféle éles dologgal volt az kirakva, kivarva, beszögezve, és ezt ő ugye fölrakta magának a testére, és a minden mozdulatnál beleszúrtak ezek a szögek és egyéb éles dolgok, meg amellett nehéz is lehetett, gondolom, és ezt hordta, ezt viselte. Amellett volt neki egy vessző, tehát önostorozta is magát. Hát ugye sündisznónak a bőrét kötötte a vesszőre, és azzal ütötte, verte magát. Így a éjszaka leple alatt ezzel is vezekelt, illetve még, hát nem tudom, hogy mennyire lehet nektek ismerős az a kifejezés, hogy kapca. Én ezt ugye ismerem, mert nagyapám, és még csisztába az égi emberek, igen, úrták. Ezt rakták ugye egy ilyen ruhadarab, igen. Amit ugye zokni helyett, vagy zoknira, igen, tehát hogy ne fázzon a lábuk. Na, őnekik is ilyen volt, csak hogy az övé szögekkel volt kiverve, és ő még ezt tette a lábára, és ezen járt. Tehát ez volt az ő hagyatéka, illetve volt neki egy nagyon fontos szabály az életébe, amit ő többször is hangoztatott, és azt gondolom, hogy ez szerint élte az életét, hogy Isten szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Na most magamat megvetni, ugye a mai ember az alapvetően önző. Senkit meg nem utálni,
például számomra ez a legnehezebb.
Az, hogy ne utálj meg valakit,
hát nem
vagy
az,
inkább megítélni.
Meg. Nekem a kettő az így nagyon-nagyon
összetartozik,
mert miután valakit megítélek, utána nem az, hogy megutálom, mert nem ne utálkozzak, hogyha kereszténynek vallom magamat, de a nagyon nagy helyzet az, hogy itt azért nekem ez a legnehezebb. Biztos, hogy a munkámból adódóan is, hogy látok nagyon sok rossz embert, és azokat valamilyen szinten nyilván meg kell, hogy ítéljem, hogy jó döntést tudjak hozni.
De ez az utálat, ez más. Kevés az az ember, aki utálja a másikat, nem?
Maga az utálat szó, hogy abból a szempontból meg szerencsés vagyok, hogy úgy Isten igazából az 50 évem alatt senkit nem utáltam. Szóval senki nincs olyan az életemben, akire azt tudom mondani, hogy én azzal ne tudnék megbékélni.
Így van, vagy egyáltalán szóban, mert lehet, hogy tartózkodok, mert mondjuk megbántott, vagy van egy távolságtartás köztük, de én úgy érzem, hogy én nem utálok senkit. Az, hogy ítélni, biztos olyan sok rossz ítéletet hoztam már az életemben, emberekkel kapcsolatban is, hogy nem jól ítéltem meg, nem jól ismertem meg a másikat, és aztán, amikor az ember rájön, hogy egy kicsit jobban megismeri, vagy rászánja az időt, akkor megérti, hogy miért úgy viselkedik az illető, vagy miért olyan. Legfeljebb nem tartok vele kapcsolatot.
Szerintem a legtöbb embert valószínűleg ez az ítélkezés érintheti, mert mindenki, akár családja, akár munkája, vagy mindkettő miatt közösségben él, ugye így is ezt is erősíti a mai társadalmunk, hogy mindenféle közösségekben létezünk, és egy közösségben pedig előbb-utóbb két ember kicsit klikkesedik, akkor az lesz, hogy mi a közös témát a közösség, tehát valakit ki fognak beszélni, és akkor egyből jönnek az ítéletek, vagy akár előítéletek, tehát szerintem ez iszonyatosan gyakori, és biztos, hogy Margitnak sem volt könnyű, még akkor is, hogyha mondtuk, hogy az imádság része az természetes része volt az életének, ez a rengeteg imádság és böjtölés. Ott is közösségben éltek, és biztos, hogy volt arra példa nagyon sokszor, hogy látta, hogy vagy őt, vagy társát megítélték, vagy akár meg is alázták.
Meg őt is. Mert említettük már, hogy ugye férhez akarták adni. Igen. És amikor ő ugye nem akart férhez menni, akkor apukája tett arról, hogy nem adott annyi adományt, vagy egyáltalán, tehát rákényszerítse az apácákat, hogy vegyék rá Margitot arra, hogy mégis igent mondjon. És nyilván akkor jöttek a mindenféle megaláztatás, és mindenféle nehéz munka, és mindenféle olyan dolog, ami esetleg megtörhette volna, de nem törte meg, mert a Jóisten adott neki akkora hitet. Odaadó és kölcsönös szeretet az, ami egy országot is összetarthat, és hát a Margit szeretete az, azt gondolom, hogy odaadó volt, és biztos, hogy kölcsönös, mert a Jóisten őt nagyon szerette.
De most mondod az apukáját, hogy próbálta rákényszeríteni a házasságra ilyen-olyan furfangokkal is szorongatva, de ugye a legenda szerint Margitnak jövendőmondó képessége is volt, legalábbis a krónikák szerint, és az apjának a politikai nézeteit is próbálta ezekkel a álmokkal, vagy képességével a diplomáciai részét segíteni, úgyhogy nyilván szerette nagyon az apukáját, hogy annak ellenére, hogy ő próbálta kiházasítani, és nem értett egyet azzal, hogy ő szerzetes nővér akar lenni, de mégis ennek ellenére az apját segítette, és hogyha most mondjuk a mai világba belegondolunk, hogy a gyerekünket próbáljuk ilyen-olyan cselszövéssel egyfajta irányba terelni, nem biztos, hogy a gyerekünk utána azt mondja, hogy jó, ti ezt szeretétek volna, akkor én segítek nektek, és ezzel azért nagyon lehet, hogy nagyon sok háborút, vagy nagyon sok olyat tett, ami Magyarországnak az érdeke volt.
Biztos, hogy ez így volt, és legyen talán ez a záró gondolat, hogy őt felajánlották az Istennek, Isten is, illetve Margit is elfogadták ezt az áldozatot, és az egész életét, ennek a saját hazájának az egységét, és a saját hazájának a szeretete motiválta.
valóban úgy élte hogy, meg a felajánlást, hogy
igen, ő ezt igen, hogy ezt az ő saját hazájáért, és vegyünk példát. Nagyon nehéz élete lehetett Margitnak, nagyon hamar fel is őrölte őt ez a sok áldozat, vállalás, amit ő az egész életében végzett, de itt ez a gondolata vagy szabálya, hogy Isten szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni, talán néha jusson eszünkbe, amikor esetleg valakit ki akarunk közösíteni, vagy pletykálni akarunk róla, vagy rosszul rögtön ítélő bizottságként már is tudjuk, hogy ő milyen, meg hogyha ilyen önző dolgokat akarunk csinálni, akkor is jusson eszünkbe Szent Margit szerintem, és hát egy nagyon szép könyörgéssel fejezzük be a beszélgetésünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Árpádházi Szent Margit szűz életében kegyelmet, csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük felségedet, Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majora Zsuzsannával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején a könyvtárak gyakori látogatására hívjuk fel a figyelmüket, és Miskolc könyvtáraiba is invitáljuk kedves hallgatóinkat. Majd a folytatásban a közelmúltban elhunyt Hegyi Béla íróra, költőre, filmrendezőre, dramaturgra, a Kelet Irodalmi Alkotócsoport egyik tagjára emlékezünk. Rövid ajánlónkban dr. Utri Attila író, kultúrakutató, a Kelet Irodalmi Alkotócsoport egyik alapító tagja beszél.
Na most a Hegyi Béla nekem barátom maradt, volt, és ezért ez most egy nehéz riport, mert tudom, hogy mennyit szenvedett, mennyit üldözték, mennyit félreállították, illetve egyszer rehabilitálták 91-be. És több újság, folyóirat, média büszkékedhet azzal, hogy Hegyi Béla munkatársa volt ugye az Esti Hírlapnak, az Új Embernek, a Vigéliának, Rónai György után átvette, onnan ered a barátságunk, a Vigéliában ismerkedtünk meg, és mikor még Rónai György a verseimet próbálta támogatni, de nem ez a fő szakmám, hogy verset írok, de érdekel a költészet maga.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melynek mai adásában Stiborci Stibor egri püspökről Budapéter atyával Klész Báta beszélget. Ajánlunkat hallják.
Ő az, aki poloszki kanonok volt, és utána kerül át az egri püspöki székbe, ami még izgalmasabbá teszi a dolgot, hogy a kedves rádió hallgatók emlékezhetnek rá, hogy ez a név már nem először fordul elő a műsorunkban, ugyanis egy ilyen nevű erdélyi vajda is volt, sőt, Ludányi Tamás alatt, amikor ő ugye elhagyta az országot és külföldről szervezkedett Zsigmond ellen, az alatt az egri egyházmegye is kapott egy jószágigazgatót, mondjuk így, és őt is ugyanígy hívták.
4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Vaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Testvérek, a meghívástok szabadságra szól. Olvasom a Galatáknak írt levélben. Aki a létre hívott téged megkérdezésed nélkül, nem fog üdvözíteni téged beleegyezésed nélkül. A kereszténység inkább élmény, mint következtetés, inkább életmód, mint ideológia, inkább lelkiség, mint intellektuális megértés eredménye. Messze túllép a szavakon, megvalósul, megtestesül, miként az ige testé lett. Amennyire divatos az elkötelezettség szó, annyira ritka a valóságban. Míg az őszinte hit és a rendszeres vallási gyakorlat is távol áll az igazán elkötelezett kereszténységtől. Az elkötelezettség olyan mély és élő hitet tételez föl, amely nem maradt tisztán az engedelmesség színvonalán. Belső lelkesedés fűti, ez az elszánt cselekvés forrása. Megköveteli az állhatatos törekvést arra, hogy eltöntessük az elmélet és a gyakorlat közti távolságot. Jézusunk élő kövekből építette a magadnak templomot. Az ige hirdetői és az igét megvalósító szentek ennek a templomnak az oszlopai. Az imádkozók a padlózata. Örömhíred a zengő ének benne, és te magad vagy a főpapja. Az egész földre méretezted arányait. Mindenütt épül, ahol él a hit, ahol mélyet lélegzik a remény, és ahol a szívet a vonzalom és szeretet dobogtatja. Te ebbe a templomba csak azt a téglát építed bele, amely bekíván épülni. A kezdet kezdetén szegény volt ez a templomod, és alig volt észrevehető. Aztán eljutott a barokk pompa diadalívéig. Ma megint egyszerűbben épül bele világunk összetettségébe. Soha nem nyugodnál bele, hogy templomod műemlékké váljék. Templomod csak az idők végén lesz készen, addig mindig friss téglákból épített tovább.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,